Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István.
Korunkat információs társadalomnak szokás nevezni. Csak hogy az ötödik ipari forradalom nem csak a gazdaságra, de a társadalomra is jelentős hatást gyakorol majd. Milyen lesz a társadalom 5.0? Hogyan kapcsolódik össze az ember és a gép? Haszonélvezői vagy elszenvedői leszünk? Ez itt a kérdés. Kezdünk. Érkezik hozzánk Kánai András, aki úgy látja, hasonlóan jelentős forradalom előtt állunk, mint az antibiotikum feltalálása volt. A gépek nem csak a mondatainkat fogalmazzák újra, hanem minket is. Megváltoztatják az érték és a hitelesség fogalmát. Ezt már Keleti Artúr mondja. Velünk lesz a stúdióban Ződi Zsolt, aki szerint az ipar 5.0 lehet az első olyan ipari forradalom, amely már nem csak megtörténik velünk, hanem valóban mi irányítjuk. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit. Szervusztok, mai témánk az ötödik ipari forradalom. És ha belegondolok, az elmúlt életemben eddig ebből én hármat már meg is éltem. Úgyhogy, Zsolt, neked van a főcímben egy olyan mondatod, amely számomra azért értelmezendő. Azt mondod, hogy az ipar 5.0 lehet az első olyan ipari forradalom, amely már nem csak megtörténik velünk, hanem valóban mi irányítjuk. Biztos ez, hogy mi irányítjuk?
Igen, hát a ötödik ipari forradalom az tulajdonképpen azt jelenti, hogy csináljuk meg a negyedik ipari forradalmat jól. Végre jól, végre úgy, hogy az emberek legyenek a középpontban, nem a technológia, hogy fenntartható vállalkozásokat hozzunk létre, hogy a környezetet megóvjuk közben, meg hasonló más célok. Ezeknek a céloknak egy része egy kicsit idealisztikus, ezt én abszolút vállalom. Sőt, hogyha az ember utána olvas ezeknek a dokumentumoknak, a 22-be keletkezett az Európai Uniónak egy ezzel kapcsolatos elég hosszú anyaga, akkor azt látja, hogy tulajdonképpen az ember az összes álmát beleírta ezekbe, azok, akik a szerzőik ezeknek a dokumentumoknak, amit szeretne, hogy milyen legyen a kapitalizmus, amelyik nem rossz, amelyeknek nincsenek egyáltalán rossz oldalai. Tehát valóban ez egy olyan elképzelés, amik arról szól, hogy most már végre mi irányítsuk a forradalmakat, és ne pedig megtörténjenek velünk ezek a dolgok.
András, szerinted?
Nagyon érdekes, hogy amire hivatkozott Zsolt, az összecseng azzal, ugye van egy európai, pán-európai hírcsatorna, mondjuk is, hogy a hivatalos híradó csatorna, az Euronews. És a Euronews-on van egy betét, vannak ilyen inzertek betéve, amik néha műsorszünet, meg két műsor között vannak, és az egyik az arról szól, hogy összevágták, hogy az Európai Unió vezetői, tisztségviselői mit gondolnak a világról, az elmúlt hónapokról, és ebben úgy kezdődik, hogy végre eljött az a kor, amikor saját magunk kezébe vehetjük az irányítást. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos elv ebbe az egészbe, tehát valószínűleg is úgy gondolják, hogy a dolgok csak úgy történtek velünk, de most bele tudunk szólni ebbe az egészbe. Annyiban érdekes szerintem is, hogy úgy vagyunk most mi benne, hogy az információk nem elzártan vannak, tehát hogy akár az első, második, harmadik ipari forradalom, kik tudtak róla azok, akik mérnökök voltak, az elitnek a tagjai, kik tudták ezt befolyásolni. Itt viszont az egyszerű átlagember is, ha nem is csinált nagy befolyást, de tudatában lehet, hogy mi történik. Tehát, hogy jobban megy egy folyamat, és azt jobban látjuk most erről a szintről is, ahol mi vagyunk, és nem csak mondjuk majd 50 év múlva valaki megírja, és akkor mondjuk, hogy tényleg ez volt.
Artúr?
Hát, hogy bele tudunk-e szólni, nem tudom. Meg, hogy majd itt mi irányítani fogunk dolgokat. Én inkább azt látom, hogy van egy nagyon erős big tech technológiai irányvonal, ami tulajdonképpen átvette az irányítást abban, hogy mi mit szeretnénk, és persze úgy beleszólhatunk, mint mondjuk fogyasztó.
Erre gondoltam.
Igen. Tehát fogyasztóként beleszólhatunk, esetleg tartalomkészítő, meg ilyesmi, tehát hogy üzemanyagot adhatunk ebbe a rendszerbe, de itt azt hiszem, hogy annyi változik, hogy most egy másik szerkezet fogja meghatározni talán jobban azt, hogy milyen lesz ez. Tehát mondjuk nem feltétlenül egy politikus, nem tudom, majd erről tatkozhatunk, hanem inkább gazdaság. gazdasági alapokra lehet ezt helyezni, ami megint egy másik próbálkozás lesz ugyanarra. Lehet, hogy ez jobb lesz. Ugye még talán annyit hozzátennék, hogy ez kicsit a mesterséges intelligenciának a térnyerésével, mondjuk egy kis porcukor hintést kap a tetején, mert lehet, még erősebb is lesz ez, mert ott viszont bejöhetnek olyan elemek ebbe a kitaláljuk, mi legyen dologba, ami eddig még sose volt, mondjuk egy nálunk okosabb intelligencia elmondja, hogy hogy kellene csinálni, mert eddig ilyet még nem hallottunk.
Igen, ám, de ha már az intelligenciánál tartunk, meg az információnál, tehát két nagyon fontos, a mesterséges intelligencia és az információ demokratizálódása, mondjuk így, nagyon fontos tétele ennek, de valóban az egyszerű ember a releváns információkat állítja elő, vagy pedig csupán azokat az információkat emészti újra, amiket, és alakít ki belőle adott esetben önmaga számára egy másik információt, amiket ő kap ezektől a big tech cégektől?
A két disztópia, híres disztópia között, tehát az 1984-nek a politika elnyomása és információ visszatartása épülő, és a Huxley-féle szép új világ, minden megvan és minden elérhető közül, egyértelműen az utóbbiban vagyunk. Tehát azt ma már ugye, két év óta, az, hogy mi a valóság, tehát hogy valósághoz való viszonyunk az milyen, az teljesen megváltozott. Tehát, hogy az, hogy milyen információt kapunk, az annak már nagyon-nagyon nehéz utána járni. Tehát, hogy ez a részen. Viszont megvan rá lehetőség, hogy tájékozódjanak az emberek. Tehát, hogy legalább ez a része így megvan. Ahogy szoktam mondani, hogy a szűrő nincs még meg. Tehát nincsen se személyes életünkben nincs olyan szűrőnk, amilyen biztosan eligazítani, se technológiailag nincs egy olyan szűrő, ami azt mondaná, hogy na, akkor most ezen a híren vízjel van, és akkor ettől ez még jó. Tehát ugye úgy éljük át ezt az egész forradalmat, hogy akár egymással szöges ellentétbeli információkból, morzsákból próbálunk így valamit elcsípni.
Igen, én is úgy érzem, hogy egy átmeneti korszakban vagyunk, ezek a technológiák, amik megjelentek, és főleg most látványossá váltak ugye a nagynyelvi modellek megjelenésével, mindenki számára nyilvánvalóvá lett, hogy körülbelül hol tart a mesterséges intelligencia. Ezek a technológiák már itt vannak velünk, de valóban ezek a szűrők, vagy ezek a védelmek, vagy technológiai, azok a módszerek, vagy eljárások, amivel valahogy meg lehetne zabolázni, ezek meg még nincsenek velünk. Tehát én abban szempontból optimista vagyok, hogy szerintem ezek meg fognak előbb-utóbb jelenni, de jelenleg még nincsenek itt, és az, hogy ránk ömlik ez a szintetikus valóság, ez bizony elég komoly kockázatokat hordoz magába, és egy kicsit visszacsatolva az ipar 5.0-ra, ugye pont ez ennek az elképzelésnek az egyik ilyen nagy hátulütője, vagy hátránya, amit ugye ebbe a szlogenbe kevéssé tudtam talán érzékeltetni, hogy ez feltételez egy tudatos fogyasztót, vagy állampolgárt, és azért ez az állampolgár és ez a fogyasztó, ez egyáltalán nem mindig tudatos.
És ez nem csak mondjuk Magyarországra értett, hanem mondjuk a nyugatra
is értett, keletre is. Ez nem Magyarországról szól, ez arról szól, hogy ha azt képzeljük, hogy létrehozunk egy olyan ipart, amely ahol a mesterséges intelligencia egy fenntartható és minden szempontból emberséges és a dolgozók számára is ideális környezetet teremt, akkor ez azt is jelenti, hogy ennek az ipar által előállított termékeket, amelyek adott esetben elképzelhetőek mondjuk, hogy drágábbak lesznek, akkor ezt el fogja fogadni a fogyasztó, és meg fogja vásárolni ezeket a termékeket. Drágában. Na ez az, amiben azért egyáltalán nem vagyok biztos.
Nekem még hiányzik ehhez a kirakóshoz egy dolog, az, ha úgy tetszik, a váltópénz. Tehát, hogy mi lesz a valutája ennek a forradalomnak, és egy picit azért vagyok zavarban, mert ugye lehet, hogy még mondjuk 20 év ezelőtt azt mondtam volna, hogy nyilván a pénz, hát ugye mindent a pénz mozgat. Viszont most egyre inkább úgy tűnik, hogy olyan mondatok hagyják el a technológusok és gyakran a kutatók száját is, hogy lehet, hogy ez mondjuk az intelligencia lesz, meg a számítási kapacitás, meg egy csomó olyan dolog, ami persze előbb-utóbb visszavezethető pénzbe, hát nyilván mindent ki lehet fejezni pénzben, de hogy mondjuk ez a tudatos emberhez még mellé lehet azt tenni, hogy olyan tudatos ember lehet esetleg ez, aki rendelkezik olyan számítási kapacitással, képességgel, mondjuk a mesterséges intelligencián keresztül, ami eddig soha nem volt meg a hétköznapi embernek. És az, hogy ebből mi jöhet ki, mit engednek kijönni belőle, ugye itt is számít az, hogy a technológiai cégek milyen hozzáférést adnak, mennyi energiát, időt, pénzt szánnak arra, hogy egy átlag embernek a kezében legyen ez a képesség, nyilván ezen is múlik, de hogy az emberből mit hoz ki, azt még nem tudjuk. Tehát, hogyha egy példára lehozom, hogyha mondjuk otthon ül valaki, és kitalál egy új gazdasági modellt, ki föltalál valami új, akármicsodát egy ilyen eszköz segítségével, akkor azzal mit csinálunk? Annak mennyi lesz az értéke, azt el fogjuk-e fogadni, mert minden harmadik ember találhat esetleg föl ilyesmit. És ugye, ahogy haladunk előre ezekkel a rendszerekkel, egyre nagyobb esély van arra, hogy maguk a rendszerek is képesek majd akár önfejlesztésen, vagy egyéb dolgokon keresztül teljesen új dolgokat kitalálni. Tehát mindennek a tempója, és ennek a dolognak még ez a váltópénze, ez nekem nincs meg.
A tudatosság és a fogyasztás problematikája azért itt nagyon fontos. Ugye Klaus Schwab 2016-ban alkotta meg a negyedik ipari forradalom fogalmát, amely tulajdonképpen tartalmazza a robotika fejlődését, a mesterséges intelligencia egyre nagyobb arányú kiteljesedését, és a mostanra gyakorlatilag már a lehetőségekhez mérten legjobban kiterjesztett virtuális valóságot. Na most ehhez képest ugye az ötödik ipari forradalom a gép, a kvantum számítógép, a szoftver és az ember együttműködése, ha jól értelmezem. De miközben ugye erről beszélünk, nagyon fontos azért a fogyasztó és a tudatosság problematikájának a helyretétele. Erre egy nagyon egyszerű példa. Egy barátom, szociológus, és most éppen egy Greta Thunberg által szerkesztett könyveből dolgozik, és tulajdonképpen egyfajta ilyen, hát hogy is mondjam, félelem jelent meg benne, hogy tönkretesszük a világunkat, stb. És amikor együtt ebédeltünk, akkor félretolt valamit, ami egyébként kiválóan alkalmas a porcoknak az természetes újraépítésére, és amikor mondtam neki, hogy de hát ez tulajdonképpen ez egy porcerősítő anyag, amit te most félretoltál, nem, ő kiválóan megvan azokkal a tablettákkal, amik erősítik a porcot. Tehát az egyik oldalon ott van a félelem tudatossága, a másik oldalon ott van a fogyasztó, hogy minek enném én meg azt, ami egy számomra nem olyan incsiklandó, hogyha megkaphatom ezt egy rapid és egyszerű megoldásban. Vagy például a másik, a környezettudatosság és egészségtudatosság. Használjunk kókuszolajat, vagy használjunk pálmaolajat. Pálmaolaj gazdasági sivatagokban terem, miközben lehet, hogy egészséges. Együnk banánt, mert abban nagy a kálium. És eszébe sem jut annak Magyarországon, hogy a retekben is nagy a kálium mennyiség. Tehát az egyik oldalon kapja a folyamatos marketinget, hogy mit fogyasszon, a másik oldalon elveszik tőle azt a lehetőséget, vagy elveszíti azt a lehetőséget, hogy önmaga tekintse át a lehetőségeket.
Persze, ez egy deal, ha lehet ezt mondani, de minden ilyen beavatkozásnak vannak előnyei és hátrányai, és a bizonyos pontokon előnyöket okoz, adott esetben rövid távú előnyöket okoz, és más oldalon meg vannak át. Tehát mindennek két oldala van. Csak mondok egy példát, az, hogy egyébként az emberiség a legfejlettebb régiókban a reprodukciós ráta az elkezdett csökkenni, az tulajdonképpen akár a föld öngyógyító mechanizmusának is betudható. Azok az emberek, akik legtöbb természeti erőforrást elfogyasztják, azok egyszerűen elkezdenek kevesebben lenni, ami mennyire jó dolog. Ugyanakkor ez katasztrofális, hogyha egy nemzetállam szemszögéből nézi az ember, mondjuk egy Magyarország szemszögéből, hogy 20-30 év múlva nem lesz, aki nyugdíjjárulékot fizessen, egy előregedő társadalomnak az összes hátrányával kell, hogy szembenézzünk az majd. Az összes társadalmi rendszer, a rendszer ilyen bonyolult, és ennek az egész ipar 5.0-nak is ez az egyik ilyen nagyon érdekes vonása, hogy ugye egyrészt azt mondom, hogy ez az ember-gép összefüggés, de nem ez az egyetlen ilyen jelszava ennek, vagy az egyetlen gondolata, hogy a másik ez a fenntarthatóság, kezdjünk el koncentrálni olyan dolgokra is, amelyekre eddig nem koncentráltunk, mert a technológia volt a fókuszba, de ezek a dolgok, ahogy pontosan, ahogy mondod, ezek nagyon erősen összefüggenek a fogyasztói kapitalizmusnak a legbelső lényegével, ami azt jelenti, hogy a legtöbb ilyen vágy, törekvés vagy programpont, amit olvashatunk ezekben a dokumentumokban, ez feltételezi azt, hogy a fogyasztói kapitalizmus a fogyasztói szinten radikálisan át fog alakulni. És ezzel kapcsolatban azért már vannak kétségeim, bármennyire is tetszetősnek tűnik egyébként ez az elképzelés.
Már bocsánat, most arra gondolsz, hogy mondjuk a fogyasztó elmegy a boltba retket venni, mert mondjuk úgy dönt, hogy fontos neki a benne.
Vagy megtermeli külön. Akár még a ládában, az erkély ládában is, mert meg lehet. De nem teszi
meg. A példámban nem működik, úgyhogy ott érjek vissza. Tehát elmegy megvenni, és mondjuk ránéz a címkére, vagy nem tudom mire, az e-papírra, vagy a nem tudom mi, alkalmazásra lekérdezi, és akkor ott van, hogy ennek a karbon lábnyoma ennyi, meg ennyi, és akkor nem veszi meg, mert szerint az sok. Tehát ilyesmire gondolsz, hogy...
Például igen, ilyesmire gondolok. Hát
megváltozó fogyasztói szokások amiatt, hogy a fenntarthatóság, és annak egy része egyébként pontosan a kapitalista hírverseny szerint működik, tehát ilyen hisztérikus hírek formájában, tehát nagyon sokszor nem clickbait, de hogy mégis az utolsó jeges medvét láttuk itt, a nem tudom mivel mi történik, tehát hogy érdekes, hogy a kapitalizmus eszközeivel él egy sokszor kapitalizmus ellenes mozgalom. Amit te mondtál, az nagyon egyszerű, az emberek Kubába úsznak át, vagy az USA-ba. Az emberek Észak-Koreába akarnak megszökni, vagy pedig Dél-Koreába. Tehát, hogy, és ezek nagyjából eldöntik azt, hogy akármerre nézünk, akármilyen kultúrába, mert nem tudom, hogy beszélünk-e szociológiai fogyasztói kultúráról, de hát mindenki most már ilyenbe él.
Én elég mondok egyszerűbb, az ember bemegy a boltba, és az olcsóbb tejet veszi vajon meg, vagy a drágábbat. Tehát szerintem ez itt van. Nagyon eltérő, egyébként ez az ipar 5.0 szerintem nagyon szépen mutatja azt, hogy Európán belül is borzalmas nagy különbségek vannak. Tehát attitűdben, egy a gazdasági fejlettségben is, és ebben a bizonyos fogyasztói hozzáállásban is szerintem annyira éles különbségek vannak, de próbáljuk már meg azért összehasonlítani mondjuk egy bulgáriai fogyasztónak a fogyasztói szokásait, akár egy nem tudom én, egy hollandéval. Tehát amikor az Európai Unió ilyen ambiciózus célokat mondjuk kitűz maga elé, most csak maradjunk ennél a konkrét programnál, amit az EU 22-be kihozott, akkor ezzel valójában nem számol ezekkel a hatalmas különbségekkel, hogy vannak Európában élnek olyan emberek, akik még nagyon szeretnék átélni a még talán a harmadik ipari forradalmat is, és annak az előnyeit élvezni, és még egyáltalán nincsenek ott, hogy az ötödik ipari forradalomra felkészültek lennének.
Hát ugyanez van, de ugyanez van nagyban az ázsiai országban, tehát egy indiainak nehéz eladni azt, hogy figyelj, akkor most a szénerőműről állj le, de hát ők most érkeznek abba a fázisba, hogy akkor gyárak meg termelés. Tehát, hogy ez úgy, hogy megvan hozzátéve a te példádhoz, hogy ugye az benne az elgondolás, hogy az emberek a két termék közül akkor fogják megvenni a drágábbat, hogyha ad nekik egy olyan értéket, amiért megéri nekik többet. Tehát például van egy olyan pecsét a kávékon, hogy ezt ilyen etikus farmról szedtük, vagyis hogy nem gyerekkezek kaparták ki az adott terméket, és akkor ezért hajlamosak és hajlandóak az emberek fizetni, ezen good brand market is egyben, de hogy megvan ez, az a nagy kérdés, és a műsor előtt pont a villanyautózás nem elterjedéséről beszélgettünk, hogy erre vajon lehet-e iparágat építeni? Erre lehet-e azt építeni, ha már iparról beszélünk, egy rendes, nagy felfutó termelést? A harmadik probléma, amit te mondtál, az Európai Uniónak nyilván az uniformizálódó akarata. Tehát, hogy nagyjából mindenki hasonló legyen, kiegyenlítődjön, ami nyilvánvalóan lehetetlen. Tehát Bulgáriát mondtad, ami egy keleti ortodox ország, teljesen más, mint mi vagyunk, vagy akár egy északi protestáns ország, vagy egy déli latinkatolikus ország. Tehát, hogy ezek teljesen más dolgok. Viszont talán a mesterséges intelligenciával ezek a termelési dolgok jobban fókuszálhatók. Tehát, hogyha kitaláljuk azt, hogy hogyan lehet ennek segítségével egyszerűbben termelni, célzottabban termelni,
takarékosabban
termelni, akkor az egész olcsóbb lett. És ahogy én nézem a zöld híreket, nagyon-nagyon sok startup azt próbálja meg megcsinálni, hogy ami meglévő, abból állítsunk elő dolgokat. Tehát, hogy az, hogy a pazarlást csökkenteni kell, az már-már ilyen közhelyszerű dolog lesz, de úgy látom, hogy ennek irányába viszont elindultunk elég erősen. Lehet, hogy a nyugati világ.
Bocsáss meg, akkor gyakorlatilag ez az ipar 5.0 az a racionalitás és a takarékosság forradalma lesz, vagy pedig valami egészen más, a tudatipar forradalma.
Én ebben nem hiszek már, hogy ebben a takarékoskodás, meg azt hiszem, hogy szerintem a kényelem felé tolódnak el a dolgok, az a tapasztalat. Hát,
gondoljuk, a kényelem messze áll a racionalitás.
Nagyon, a racionalitás, igen, meg a tudatosságtól is gyakran. Tehát, hogy ha belegondolunk, abban én magamon észlelem ezt, hogy milyen változáson ment át az észlelésem, mennyi ideig vagyok hajlandó figyelni videókat, tartalmakat, azon veszem észre magam, hogy mondjuk egy YouTube videót nézek, és hogyha nem tudom, mi pár percen belül nem kezdődik el benne valami értelmes dolog, időnként 10 másodperc is elég hozzá, akkor megyek a következőre. Pedig élvezem a tartalmat, tetszik a formátum és hasonló. Tehát szerintem itt valószínűleg valami komolyabb változás fog beállni, nem tudom, hogy pontosan mi, és azt sem látom még, hogy mennyire, de lehet, hogy valami divattal, valami egyébbel összefüggő dolog lehet ez, mert hogyha azon a szálon megyünk tovább, amerre most megyünk, az egy nagyon furcsa dologhoz vezet majd. Gyakorlatilag egy olyan kényelmes, ignoráns, borzasztó, gyorsan fogyasztó társadalmat látok így magam előtt, ami nekem nagyon nem tetszik. Tehát nekem ez így nem jó. Viszont azt nem tudom, hogy azok, akik ezzel túlcsordulnak, mert nyilván lesz ilyen is, mindig szoktak lenni ilyen fizikai folyamatok, amik valahogy beállnak, azok merre felé fognak elmozdulni. Tehát mondjuk amikor tudom én, tartalmat gyárt az illető, és az AI, a mesterséges intelligencia kiegészítés, nem tudom mit csinál, lehet, hogy a végén ebből szonáták fognak születni, és nem csak bugyuta dalok, amiket nem tudom mi más rappereknek a hang fekvésére rá tesz a mesterséges intelligencia. Szóval én reménykedem benne, hogy ahogy említetted, a gépeknek, vagy ennek a kapacitásnak a demokratizálódása az valami olyan új dolgot fog elhozni, esetleg a egyének feltalálási időszaka, vagy valami egyéb dolog, amiből kialakulhatnak ilyen valódi értékek, és nem csak a gyors fogyasztású kényelem.
Nem csupán utópia az ipar 5.0?
Ilyen módon erősen, ahogy elmondtad, erősen vágyvezére, tehát onnan indul. Tehát van a teória, hogy milyen jó lenne ezt elérni, és aztán megnézzük, hogy technológiailag ezt hogyan lehet megvalósítani, de ugye mindig az a fontos, hogy mi végső soron a fogyasztók fognak dönteni. Mindent mi fogunk eldönteni, hogy tetszik, nem tetszik. Ha van két rendszer, sokszor volt már technológia történetben, amikor volt a VHS, és volt a Betamax, és voltak mások, és voltak jobbak, de a VHS maradt életben, nem az volt a legjobb. Tehát, hogy mi fogjuk ezt az egészet eldönteni, és mert amit Artur mondott, az egyet még hozzáteszek, hogy azért van alattunk egy generáció, a kimondottan az ések, az alfában még bele se gondolok, akik úgy fognak felnőni Amerikába, Nyugat-Európába, Magyarországon talán nem, de itt is, hogy ez a szó rossz, hogy szegényebbek lesznek, de kevesebb lehetőség áll már előttük arra, hogy úgy olyan anyagi biztonságban, vagy olyan anyagi körülmények között éljenek, mint mondjuk a nagyszüleik. És arról a részről viszont azt fogom mondani, hogy figyeljetek, oké, nem élhetünk így, akkor léci, nézzük meg azt, hogy nem is az, hogy mindenki akkor rosszul éljen, de akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet ezeket kisimítani, ezeket a társadalmi egyenlőtlenségeket. És ha ebből a szempontból nézzük, és mondjuk ez a generáció lesz az új politikai generáció, és mindenütt, tehát ez egy globális jelenség lesz, nem elszigetelt európai vagy nyugati jelenség, akkor bizony be fognak következni olyan változások, amelyek sokkal jobban e felé fognak mutatni a takarékosság, az újrahasznosítás felé, ahol majd áldozni fogunk a kényelem oltárán is. Tehát elképzelhetőnek tartom.
Igen, ez egy részben, ez egy utópia, igen. Ezzel teljesen egyetértek, de ugyanakkor viszont az utópiát és az értelmes célkitűzéseket néha nagyon kevés választja el egymástól. Tehát az, hogy szerintem szükségünk van értelmes célkitűzésekre, az, hogy mennyire megyünk bele a társadalmi mérnökösködésbe, tehát kezdjük el fúrni, faragni a társadalmat, és különösen azokat a társadalmi folyamatokat, amelyeket nem nagyon célszerű fúrni, faragni, tehát nem arról van szó, hogy most akkor a gyártási vagy az ellátási láncokat nem tudom én lerövidítem, vagy hazahozom a Kínába kiszervezett. Ezeken értelmesen lehet változtatni, de a kettőt nem sok választja el egymástól, és szerintem azért az emberiségnek szüksége van nemes célokra, és szerintem ennyiben azért ez az ipar 5.0 nem teljesen butaság, és nem teljesen illuzórikus, kétségtelen vannak utopisztikus elemei.
Mik azok a nemes célok? Mit jelentenek azok, hogy
hát
nemes
az,
célok?
Hogy ne tegyük...
Azért, ne haragudj Zsolt, de ezt azért teszem föl, mert ha megnézzük mondjuk a létező szocializmusnak a ténykedését, és itt nem akarok politikát belehozni, egyszerűen csak a társadalmi mérnökösködésről beszélünk, azok nemes célok voltak, amiket ők elképzeltek, mondhatnánk, csak az egész tulajdonképpen bűnben fogant, és innentől kezdve azok a nemes célok, azok egy szűk társadalmi csoportnak az érdekeit szolgálták. Mint ahogy feltételezhető az is, hogy egy szűk gazdasági elitnek az érdekeit szolgálják az ipar 5.0 célkitűzései, azáltal, hogy a társadalom abban a 8 milliárd emberben, aki pillanatnyilag a föld lakosságát képezi, abban a 8 milliárdban fölkeltse a szégyenérzetet, fölkeltse azt, hogy tulajdonképpen ő tehet mindenről. Tehát az, hogy adott esetben a unokáink és a gyermekeink, a mi esetünkben, mert ti még fiatalok vagytok, folyamatosan szembesítenek vele, hogy ti tehettek róla, ez azért nem annyira, sem nem igaz, sem nem annyira jó érzés.
Ezt az ipar 5.0-át azért a kommunista mozgalommal összehasonlítani egy kicsit, szerintem abból a szempontból túlzó, hogy a kommunizmus egy ilyen eszkatológikus, mindent felforgatni vágyó ideológia volt, tehát meg akarta az embert is változtatni, meg a teljes társadalmat is meg akarta változtatni. Azért az ipar 5.0-nak a célkitűzései ennél jóval szűkebbek. Tehát például a fenntarthatóság, tehát a föld véges erőforrásainak egyszerűen szembesülés azzal, hogy végesek az erőforrások, egyszerűen nincs annyi nyersanyag, meg nincs annyi hozzáférhető alapanyag, amelyel a végtelenség fent tudjuk ezt tartani. Ez szerintem egy sokkal szűkebb körre korlátozódó célkitűzés vagy felismerés. És szerintem az ipar 5.0-ban sok ilyen van. Azzal együtt, hogy még egyszer mondom, én néha nekem azért van egy olyan érzésem, hogy tulajdonképpen az ipar 5.0 semmi más nem mond, csak az, hogy csináljunk egy olyan kapitalizmust, aminek egyáltalán nincsenek hátrányai. Most ilyen társadalmi rendszer meg mondjuk nem létezik. Tehát ez egészen biztos, hogy nem létezik, de ezeket a korlátozott célokat, mondjuk a fenntarthatóság, tehát hogy csináljunk olyan ipart, amelyet tudunk csinálni adott esetben 30 év múlva is, változatlan vagy nagyon hasonló formában, szerintem ez egy értelmes célkitűzés. Vagy az, hogy a gépek és az emberek közötti együttműködést, csináljunk olyan gépeket, amelyek emberbarátak. Tehát egyszerűen jól együtt tudunk velük működni. A legbutább, legkevésbé képzett technológiailag, a legkevésbé fejlett vagy tanult ember is azonnal képes interakcióba lépni vele, és mondjuk nem fog, aztán utána nem fog mindenféle hátrányokkal szembesülni. Tehát ugye ezek szerintem nagyon korlátozott, szűk körre korlátozott, és szerintem nagyon értelmes célok.
De ezt megvalósították a Ford gyárban, amikor létrehozták a futószalagot.
Az ember és a gép jó együttműködését, de az a hatékonyságról szólt, tehát ott azért az embereknek a jól léte az úgy kevéssé volt szerintem.
Ez is a hatékonyság.
De belerakta azt is a Ford, aztán.
Bele egyébként a rövidebb munkahéttel, meg a magasabb fizetéssel. Én tudom, ismerem ezt a történetet, de itt azért egy picit, annyiból a szempontból másról van szó, hogy a szorongásaink szerintem picit más természetűek, mint amit a sima gépeknél volt. Tehát mondjuk a 19. század végén, 20. század elején a gépektől való félelem más természetű volt, mint most, mert a gépektől fizikailag féltünk, most meg kognitíve félünk. Ugye, hogyha megnézzük a Európa Uniónak a mesterséges intelligencia jogszabályát, akkor az a kezdődik, hogy ezek az új gépek, ezek nem csak az életre és meg a testépségre, hanem az alapvető jogokra is, ami jelentsen bármit, rengeteg ilyen alapvető jogot, a magánszféra, a döntési autonómia, a szólásszabadság, meg hasonló dolgokra is veszélyt jelentenek. Tehát ennyiben szerintem egy picit más a helyzet, és hogyha ezt a szorongást tudjuk azzal oldani, hogy egészen olyan gépeket tervezünk, amelyek garantálják, hogy nem fogja sérelem élni ezeket a puha jogosítványainkat, ezt a kognitív szféránkat, és nem csak a életünket, meg a testépségünket nem fogják veszélyeztetni, hanem ebből az aspektusból is veszélytelenek lesznek. Szerintem akkor egy picit előre léptünk. Jó lehet, egyébként én nekem magamnak, sőt, cikket is írtam erről, vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy pusztán technológiai módszerekkel, meg ilyen kvantitatív paraméterekkel be lehet lőni az emberi jogoknak a védelmét, úgy, mint ahogy mondjuk az életvédelmet lehet, tehát az életet.
De hát pontosan erről van szó most, tehát pontosan ez működik. Kvantitatív módszerekkel próbálnak belőni jogokat.
Nem
maradjatok ki belőle. Olyan, mintha Zsoltal folytatnánk egy pár beszédet, de valóban itt a kvantitatív.
Ez csak részben igaz. Ez egy nagyon érdekes változás, ami most keresztül megyünk, mert én is ugye a technológiai oldalról jövök, alapvetően kiberbiztonsági oldalról, és hát azért meg kellett tanulnunk az elmúlt mondjuk 20 év során, hogy az lehet, hogy valahol a mélyén ez egy ilyen kvantitatív dolog, mondjuk a technológia meg az informatika, de minél bonyolultabb bonyolultabban, minél összetettebb egy ilyen rendszer, annál jobban elér egy olyan szintre, ahol még persze az alapja megvan úgy, ahogy itt elektronok meg sejtek vannak mindenhol, de amit ebből mondjuk én így összeálltam, az egy többnek gondolom magam, mint egy elektron. Tehát, hogy ezért igazából itt is az történik, hogy például azok a mesterséges intelligencia rendszerek, amiket most készítettünk, meg készítünk, ezeknek a készítői maguk sem igazán tudják, hogy pontosan hogyan működnek.
De még mindig a bináris számrendszer alapján dolgoznak.
De az nagyon távol, ez, ugye, tehát a sejt példát tudom mondani, persze mi is sejtekből állunk, de az nem mindegy, hogy ezekből a sejtekből mi áll össze, hogy te állsz össze, vagy te vagy én, és annak mi lesz az eredménye. Tehát ezek sokkal összetettebb rendszerek, tehát én ezt a bináris részt, meg ezt a technológiai részt, ezt olyan szempontból félretenném, hogy szerintem most már a munka az inkább egy kicsit a kvalitatív területen zajlik, tehát elmozdultunk ettől a számolgatástól, mert most már az a feladat, hogy filozófusok, társadalomtudósok, pszichológusok, stb. Együtt dolgoznak technológusokkal azon, hogy az embert és a gépet, ahogy említettél, minél jobban ugye úgy hívják, hogy alignment, tehát minél jobban egymáshoz finomítsák, egymáshoz közelítsék, és itt bizony már olyan kérdések merülnek föl, hogy ezeknek a gépeknek van-e tudata, nincsen, hogyan szemlélnek bizonyos dolgokat, milyen céljaik vannak, például a legutolsó ilyen gépnek az alapcéljai között, most már, ha megkérdezi tőle az ember, akkor szerepelnek olyan kifejezések, mint például az alázat, mondjuk. Ami azért nem egy klasszikus kvantitatív dolog. Úgyhogy én hiszek abban, hogy szerintem elértük ezt a szintet, sőt, én inkább aggódom amiatt, hogy mivel eddig ezt a fajta összetettséget a technológusok és az egyéb interdisziplináris szinten a többi kutató nem nagyon ismerte meg. Ugye szoktam mondani, hogy Las Vegasban nagyon jól működnek így együtt a mérnökök, meg a pszichológusok, meg mindenki, ott mindenki, mert egy cél van, hogy nagyon sok pénzt adják össze. De hogy egyébként ezt a fajta képességet eddig nem gyakoroltuk intenzíven, és most viszont nagyon nagy szükség van rá. Úgyhogy én azt hiszem, hogy elmozdultunk már ettől a számlágatós dologtól.
Amit te mondtál, az érdekes, mert hogy több ilyen feszültségforrás van benne, tehát egyrészt nagyon sok ember látja, hogy bizonyos dolgok nem mehetnek úgy tovább, ahogy mentek. Ennek tipikus jele az, hogy csak ilyen jelenségekre gondoltak, hogy még most is vannak olyan vállalkozások, emberek, akik amikor lomtanítás van a szomszédos Ausztriában, kimennek egy utánfutóval és behozzák, ez azért van, az osztrák fogyasztói szokások, azok sokkal olyanok, hogy sokkal hamarabb megszabadulnak egy kabáttól, egy szerkezettől, tehát nem olyan, mint a magyar vagy a keleti, ahol megszoktuk, hogy több ideig megtartunk egy berendezést, mert vagy nincs rá pénzünk, vagy egyszerűen nem akarjuk évente lecserélni.
Hát tehát, nagyon tudatos felhasználók, meg emberek élnek itt, nem dobja sokkal, újra felhasználja, nem?
Tuningolja, igen. Hát a susni tuning, igen, macskajajos. Szóval, hogy benne van egyrészt az, hogy van egy ilyen, ha tetszik, erkölcsi vagy morális alapállás már, hogy ezzel csináljunk valamit, tehát ez nem mehet így. Ugyanakkor ebben a kapitalizmusnak a logikát kéne, ahogy te is mondtad, belerakni, ami alapvetően versenyre épül. Ha versenyre épül, az azt jelenti, hogy mindig lesz, aki hátra marad, tehát érdeksérelem nélkül ez nem fog menni. Másik, hogy meritokráciára kellene épülnie, vagyis, hogy mindig az, aki érdemesebb, aki jobb, az kerül elő, akár az üzleti életben. Ugye ennek, hogyha az Arthurra ránézek, hát nagyon ellentmond, ami akár a mesterséges intelligencia területén történik, mert megint csak az van, ami az elmúlt 10-15-20 évben, hogy van 5 nagy amerikai cég, van nagy 3 kínai cég, és mindent visznek. És nem látszik, hogy mellettük felnő valaki, hogyha megjelenik egy olyan mesterséges intelligencia fejlesztő cég, aki elég jókat csemt az Anthropic, akkor rögtön az Amazon meg a többi beraknak annyi milliárd dollárt, hogy biztosítsák azt, hogy azért versenytárs ne legyen belőle. Tehát, hogy ezek a feszültségek, hogy valamit akarunk tenni, ez így nem mehet tovább, erkölcsi alapállás, de hagyjuk meg a kapitalizmus, majd mi is beszéltük, valószínű nincs ennél jobb, nem találtunk ki.
Mivel váltanád le a kapitalizmust?
Azt mondom, hogy én mindig, mikor ezt mondják, én mindig visszakérdezek, hogy láttuk, éltünk egy ilyen országban, egy ilyen rendszerben, és hozzánkosan sokan, és meg van, aki ilyenben él, és azt látjuk, hogy az emberek kényelmét, az emberek biztonságát, jogait a kapitalizmus garantálja leginkább. Ez nem azt jelenti, hogy nem kéne rajta javítani, csak én magam meg nem tudnám mondani, hogy mit. Valószínűleg ezek a visszacsatolási rendszerek, valószínűleg az igazságosságra való törekvés.
Nem, hát szerintem ennél egyszerűbb, pont az Egyesült Államok a jó példa erre, hogy ott azért például ez az antitrustnek hívott, tehát a tiszta versenyt garantáló jogszabályok. Én nem feltétlenül mondom azt, hogy ez borzasztóan hatékony volt, de az ottani hatóságok, mondjuk az ottani versenyhatóság, az iszonyúan keményen fincoktatja ezeket a technológiai cégeket, még akkor is,
hogyha... a globális térben is?
Ezt nem tudom megmondani pontosan, de hogy azt tudom, hogy most a legutoljára, amikor az OpenAI ugye kijött a modelljével, akkor én olvastam azt a majdnem 60 oldalas információkérő levelet, amit a szövetségi versenyhatóság írt nekik, amiben nagyon keményen elkezdték firtatni azt, hogy tessék már megmondani, hogy honnét van itt adat, hogyan történt a tanítás, milyen tartalmat raktak ebbe bele, tehát, és el tudom azt képzelni, hogy ennek azért bizonyos fajta következményei azért lesznek, hogy tehát azt akarom csak ezzel mondani, hogy a társadalmi mérnökösködés és a rossz folyamatoknak a korrekciója között azért van különbség. Tehát az, hogy van egy amerikai versenyhatóság, amelyik elég kemény eszközökkel fel tud lépni, és egyébként Európában is
az európai nagyon kemény, nem?
Az európai
is. Itt büntetik az Apple-t, itt kap a Google nagy büntetést.
Igen, meg egyébként most ugye ez a digitális piacokról szóló rendelet, ez pont a legnagyobb kapuőröket korlátozza. Ugye elég fura módon, mert csupa olyan dolgot ír elő nekik, ami már egyszer megtörtént, tehát ugye azt tudjuk megtiltani, mert tudjuk, hogy már megtörtént és rossz volt, de azért ad a bizottság kezébe elég kemény hatásköröket. Én nem mondom azt, hogy ez tökéletesen fog működni, de az, hogy korrekciókra szükség van, ez szerintem teljesen világos. És korrigálni lehet is valamennyire. Az másképp, hogy álmodozni, utópiákat gyártani nincs értelme, de korrigálni lehet.
Igen, lehet korrigálni, csak én mindig úgy vagyok ezzel, vagy lehet, hogy csak ez én vagyok ilyen alkatú ember, de hogy én szeretek ilyenkor alternatívákat is mondani. Tehát az, hogy korrigálok, meg megtiltok, hogy az EU-ban ebben nagyon jók vagyunk, tehát ez a mit nem szabad, most holnaptól kezdve innen be van tiltva, tilos. De azért, hát jogos volt ez a kérdés, hogy jó, akkor mi van helyette? Tehát, hogy én nekem egy picit az érzésem, hogy ezek a korlátozások, beszélgetések is, ezek ilyen jogos, és kell is csinálni, de ezek igazából olyan súlyok, amikkel együtt még ugyanúgy gond nélkül tovább repülnek ezek, akiket említettél.
GDPR, mond valamit?
Hát, természetesen igen, hát azt végig csináltuk, és ugye most... Jó, ez egy kicsit másmilyen volt, mert megpróbáltuk megtanítani az embereket arra, hogy van nekik adatuk, meg annak a védelme. Hát ezt egy kiberbiztonsági embertől ne kérdezd meg, kérlek. De...
Jó, akkor megkérdezem Andrástól. Sikeres volt?
Merek válaszolni.
A GDPR-ról beszélünk?
Merek válaszolni.
Nem, az adattudatosságról.
Merek válaszolni, szerintem soha nem is lesz sikeres, mert az ember egyelőre még semmilyen biológiai rásegítést nem kapott arra, hogy felfogja az adatát. Az egy olyan abstrakció, amit egyszerűen nem ért. Tehát, hogy azt mondom neki, hogy nagyon sok adatod meg, nagyon kell, semmit nem érez. Nincsen rá biológiai rásegítés.
De az egy olyan valuta, egy olyan pénzeszköz az ember kezébe, amihez a hozzájutás neki semmibe nem került. Saját magát, a saját létezését, a saját léttényeit adja oda, amik neki ingyen vannak. És ezért ő úgy érzi, hogy értéket kap. Tehát nyilvánval ez egy nagyon jó üzlet az embernek, és nem érti, hogy ezzel milyen veszélybe sodorhatja magát.
Pont azt mondom, hogy mivel nincsen rá belső támogatása, hogy ezt a részét megértse, ugye a pénzt azt értjük, de nagyon régóta csináljuk, az egy olyan dolog, ami egy absztrakt dolog, nem fizikai jó, meg lehet fogni, de általában már nincs absztrakt, de mégis értjük, mindenbe beárasztunk, az adattal még nagyon-nagyon nem tartunk itt, tehát adattudatossá nevelni embereket, akik nem értik ezt az absztrakciót, azt szerintem nagyon nehéz.
Azok viszont, akik ami adataikat szépkázzák, azok nagyon pontosan beeresztek az adataikat, hát és
persze,
pontosan tudják, tehát
persze,
ha az ipar 5.0-ról beszélünk, akkor gyakorlatilag az adat az, ami ennek a valódi üzemanyagát adja. Mert volt a szén, volt a kőolaj, volt az atomenergia, és most az adat.
Annyiban nem ellentmondanék, hanem inkább még ráemelnék egy kicsit, hogy igen, az adat, és ez nagyon fontos, viszont most már pont a mesterséges intelligencia tanításban elérték azt a szintet, hogy nincsen már több emberi adat, most már szintetikus adatokat tanulnak ezek a rendszerek, tehát most már nagyon sokat nem tudunk adni nekik, most már saját magukat próbálják megtanítani, és ez viszont az adathoz való viszonyt is megváltoztatja, ezért mondtam azt, hogy az új váltó pénz az már lehet, hogy inkább az intelligencia lesz, meg a számítási kapacitás, mert adatot azt már gond nélkül tudunk majd csinálni akármennyit.
Ez egy komplex kérdés, mert teljesen egyetértek ezzel, hogy az adat az új erőforrása ennek az információs kapitalizmusnak, nem is vitatkozik ezzel senki, de itt az a kérdés, hogy jó eszközöket találtunk-e arra, hogy ezt az adatot megvédjük, és ugye a GDPR itt egy előkerült, és én ezt minden lehetséges helyen el szoktam mondani, hogy szerintem ez egy nem jó kiinduló pontból próbálja meg ezt a helyzetet kezelni. Egész egyszerűen azért, mert attól, hogy most az aláírandó adatvédelmi nyilatkozatoknak a hosszúságát 2 oldalról, 10 oldalról emeltük, ezzel nem lesz jobb egyrészt a helyzet.
Az abszolút érdektelenségbe fullasztottuk a dolgot.
Igen, ez az egyik, a másik meg abszolút bürokráciába fullasztottuk a dolgot. Én szerintem vissza kéne térni ahhoz az eredeti a kiinduló ponthoz, hogy az adat akkor kezd el igazán a magánszemély számára sérelmes lenni, hogyha privacy sérelme van, tehát a magánszférájában történik egy olyan behatolás, amit nem szeret. A döntési autonómiáját megváltoztatják a döntését, vagy pedig egész egyszerűen egy olyan dolog történik, ami mindnyájan tudjuk, nyilvánosságra hoznak egy olyan dolgot, amit nem kellett volna szabad. Tehát elszakadt egymástól a magánszféra sérelme és az adatkezelés technológiai aspektusai a GDPR-ban elszakadtak egymástól, és az utóbbira koncentrál, ki hova, mit mozgatja az adatot, meg másolgatja, ami valójában abszolút nem érdekli az embereket. Ő az érdekli, hogy lesz nekem magánszféra sérelmem ebből? Mert ha nem lesz, akkor én fenn másoljátok, ahova akarjátok az adatomat, és ez, szerintem ez egy eléggé jelentős filozófiai vagy szemléletmódbeli különbség.
Ez azért van így, vagy azért kellett így csinálni, mert technológiailag nem tudtunk jobbat. És én azt hiszem, hogy ahova most tartunk, pont a mesterséges intelligencia használatával, ezt a lehetőséget hordozza. Én még 16-ban írtam erről egy könyvet, az volt a lényege tulajdonképpen, hogy az adatainkat, vagy én úgy fogalmaztam meg, hogy a titkainkat azért nem tudjuk rendesen megvédeni, mert ezt a fajta distinkciót, amit mondtál, és ebből sokkal több is van, ugye még van 30-valahány norma rendszerünk, tehát hogy nem, a magánszféránk az egy nagyon érdekes ilyen amőbaszerű valami, hogy ez nem tudhatja azt, az nem tudhatja ezt, ez még időfüggő is, kontextus függő is, mindenféle egyéb dologtól függ, és akkor ugye itt vannak ezek a normarendszerek, amik még a vallások, a tradíciók, a szokások, a törvények, a nem tudom, ezek mind befolyásolják azt, hogy az adatok azok, a mi belső adataink, információk, én ezért hívom titkoknak őket, a titkaink hogyan épülnek fel, és arra akarok kiukadni, hogy szerintem ezek a rendszerek, amiket most fejlesztünk, ezek úgy járulhatnak hozzá ehhez a feladathoz, hogy jobban értik az embert. És ezért azt is meg tudják mondani, egy ilyen mentális képet föl tudnak építeni arról, hogy én most az adataimmal mit is akarok kezdeni?
Sőt, személyre szabottan tudnak megvédeni, személyre szabottan tud, személyes testőröt tud lenni.
Egy digitális személyes testőr.
Én eléggé hiszek ebbe a koncepcióba, ezt sokan vallják, kezdték el, vagy mondják, hogy valójában erre a megoldás az lesz, hogy egész egyszerűen lesz egy ilyen személyes, mesterséges intelligencia asszisztens, aki védi az embert, ismeri a preferenciáit, és ebben a online térben meg tudja védeni a...
Meddig testőr, mikortól parancsnok?
Hát, persze, ez egy jó kérdés. Vagy állítható lesz ez a dolog, ehhez is kell tudatosság, én ezt nem vitatom, mert kell egy bizonyos fajta, bizonyos szintig érteni kell ezeknek a rendszereknek a működését. Nem tudok erre válaszolni, erre se tudok válaszolni. Tudsz ilyen zavarba ejtő kérdéseket feltenni.
Ez azért fontos, Zsolt, mert értjük a kvantumszámítógépet? Ugye azt mondjuk, hogy még nem hozták létre, szerintem kvantumszámítógép már létezik, hogy értjük-e, hogy ott mi történik, mert az már nem a bináris rendszer.
Nem, hát ez...
Mint ahogy a kvantumfizika sem az ortodox fizika elvei alapján működik, és a matematika is megváltozik a kvantumszférában, ennek következtében teljesen más dolog történik egy kvantumszámítógépben, mint amire bármikor is föl lennénk készülve.
Igen, csak... Tehát, hogy ugye egy 1920-as évek elméletét, aztán 80-as években, 90-as években, amikor a technológia beérte, akkor elkezdtük ezt megvalósítani. Tehát, hogy akkor a kvantumra, annyira bonyolult koncepció, teljesen máshogy kell a valóságra, meg a világra gondolkodni, és hát az segít valakinek erősen, hogyha matematikai egyenletekbe tud gondolkodni. Tehát ezt nem is lehet egy-egybe átadni, próbáljuk. Ez az egyik része, tehát a technológia az most kezd ott lenni, az ígérete nagyon nagy, de ha megnézzük a számokat, tehát a kvantum számítógép az nem terjedt el úgy el, mint mondok egy példát, volt az ENIAC, 1940-es években, és akkor azt arra használták, hogy az volt az eredeti szándék, hogy a röppály, ballisztikus röppályokat számítsák ki, és ne emberek számoljanak. Ugye a komputer az embert, arra az emberrel vonatkozott, aki számol, az volt a komputer. A Számolás joga című filmben látszott is, hogy az első komputerek azok nők voltak, tehát látszott ott ez az egész minden folyamat. Nincs olyan kvantum számítógép, ami tömegesen elterjedt volna, és annyira, a tömegesen elterjedt úgy értem, hogy annyian sokan használták. Tehát megnéztem múltkor, hogy az IBM-nek van, ami onnan lehet bérelni, tehát hogy nyugodtan te is írhatsz rá programot, van is ismerős, aki ír rá programot, mutatta nekem, hogy milyen, hogyan dolgozik. Tehát, hogy nagyon kicsi bevételt hoz még az a cégnek, és nagyon-nagyon ugye az elkészítése, a fenntartása az érzékeny, drága terület, mivel viszont mindenki érzi azt, hogy ennek a technológia ígérete az, hogy aki ezt komolyan megcsinálja, és ugye meghatároznak egy kubit számot, ezt átlépi onnantól kezdve, hogy a titkosítás és az egyéb dolgok olyan módon elszakadnak a mostani kapacitástól, hogy egyszerűen kiszámíthatatlan. Ezért van egy őrült versenyfutás elsősorban Kína és az USA között. Kína nagyon sok állami pénzt ad rá, USA-ba pedig ugye az egyetem és a magánszféra együttműködéséből nagyon-nagyon sokféle irányba elmennek. Én azt hiszem, hogy az lesz inkább a nyerőbb, mint hogy Kínában ugye egy bizottság határozza meg sokszor, de nagyon sok pénz van benne, aki azt megcsinálja jól, úgy, hogy tudjuk használni, sokat használják, tehát hogy ezeket még nem használják azért ezeket a számítógépeket úgy, mint ahogy mondjuk használtunk egy számítógépet a 70-es években, most mondtam valamit, egy mikroszámítógépet, vagy egy nagyobbat. Tehát ez egy ígéret, ami még nem jött be.
Jó, hogyan változik meg? Oké, hogyan változik meg a társadalom az ipar 5.0-ban? Lesz társadalom 5.0? Ugye Japánban kitalálták a Moonshot projekt, már 2021-ben létrehozták a Moonshot projektek, 7 víziót fogalmaznak meg. Ha ezt a 7 víziót, most nem akarom mindet felolvasni, de olyan társadalmat szeretnének létrehozni, amelyben az emberek mentesek a test, az agy, a tér és az idő korlátozásaitól, képes előrejelezni a rendkívül korai stádiumon megelőzni a betegségeket, robotok, emberek együttműködése. Vannak olyan társadalmak, amelyeket még föl kell hozni arra a szintre. Más társadalmaknak le kell adni az elvárásaiból. Na most ezt megint előjön a társadalmi mérnök problematikája. Robotfűnyíró, embergép együttműködése. Baromi egyszerű a példa. A robot fűnyíró megy, és mindent egyenesre nyír. Ha az ember fog egy fűnyírót, tologatja, és ki tudja kerülni a virágokat, és megmaradnak a virágok, vagy formát tud nyírni abba. A robot fűnyírónak is meg lehet magyarázni, egy idő után nyírjon formát bele. De biztos, hogy nem biztos, hogy a virágokat ki fogja kerülni. Tehát ahhoz, hogy ez megvalósuljon a társadalom 5.0, ahhoz valamilyen nivellációs szintet meg kell határozni. Ez pedig a fűnyírással egyenlő. Ijesztő.
Igen, én megint csak azt tudom erre mondani, hogy attól függetlenül, hogy valóban utopisztikus, és bizonyos szempontból egyébként akár ijesztőnek is mondhatjuk ezt az elképzelést, az a magva, mondjuk az, hogy ne pusztítsuk el a bolygót, és legyen egy olyan legyen az ipari termelést, próbáljuk olyanná formálni, hogy ez hosszú távon fenntartható legyen, ez a magva, ezzel én nem tudok vitatkozni. Kétségtelenül eddig a társadalmi mérnökösködésnek ezek az erős változatai nem jöttek be. Nagyon nagy kétségeim vannak, hogy ennek a, ha úgy tetszik, ennek az ipar 5.0-nak azt mondjuk, hogy van egy gyengébb változata, meg van egy erősebb elképzelése, ez a tér és idő, nem tudom, korlátaitól megszabadulunk, ez azért egy kicsit ilyen a irodalmi művek világába tartozó fantazmagóriának tűnik nekem. Ami lehet, hogy megfogvalósul, ettől függetlenül megvalósul 100 év múlva, de mint célkitűzés én erősnek találom. Tehát, hogyha az erős és gyenge verziójuk közül, én azt mondom, hogy a gyenge verziójával szerintem érdemes foglalkozni. Ne söpörjük le az asztalról csak úgy.
Szerintem ez meg társadalmanként változik. Én még mindig azt hiszem, hogy az a lehetőség abszolút benne van ebben a forradalmi szintben, hogy különböző társadalmaknak különböző megoldást adjon, de legyen közös magva. Tehát amit ott a japánokról említettél, ott erre egy komoly rásegítés van, hát ők eleve így gondolkodnak, tehát náluk a robotoknak is lehet lelke, teljesen, te túlléptek egy bizonyos testi szinten, ami egyébként pont a mesterséges intelligenciánál nagyon korlátozza a hozzáállásunkat, mert épp ez a narcisztikus, egoista kötődés az ember képességeihez az, ami befolyásolja azt, hogy tud
voltak a gépekkel interakcióban, limit hisznek el nekik, ez amit kérdezték, hogy mikor lesz, mikor parancsol, ugye egy, mondjuk Japánban lehet, hogy egészen máshogy fogják föl azt, hogyha egy eszköz valamit javasol nekik, mint Európát, nem mondja meg már nekem ez az eszköz, hogy mit csinálják, én tudom, hogy mit kell csinálni. Tehát más a hozzáállás, arról nem is beszél, hogy itt individualista kultúrák vannak, kollektivista kultúrák vannak, nagyon máshogy. Tehát én továbbra is azt hiszem, hogy ezt lehet testre szabni, és ezek a különböző társadalmak meg föl fogják használni, kiveszik belőle, amiket mondtál, a számukra jó és hasznos dolgot, és még azt is el tudom képzelni, hogy ez mindenkinek más milyen lesz ez a valóság. Elhiszem, hogy egyébként gazdasági szempontból ez nem mindig ideális, mert nem lehet ugyanolyan autót gyártani mindenhova, nem lehet ugyanolyan cuccot gyártani mindenhova, de szerintem, ha tényleg jól csináljuk ezt a forradalmat, akkor lehet ezt testre szabni minden egyes területen.
Nekem is valamit felsoroltál benne optimista. Nyilván az első, én a Zsolthoz képest még konkrétabban mondanám, ez a 80-as, amerikai 80-as cyberpunk irodalomnak a leágazása, aminek ugye Japán, az amerikai írók Japánra néztek akkor, mert úgy tűnt, akkor Japán volt a Kína, tehát úgy tűnt, hogy Japán veszi meg Amerikát, és minden ráteszi a kezét, tipikusan erről szól a Gyilkos nap című film, vagy hogyha valaki sokszor látta a leghíresebb karácsonyi filmet, a Drágán add az életed, az a Nakamoto toronyban játszódik, tehát igen, a tornyot is japánok kell elmezni, így értették az amerikaiak, hogy egy fontos dolog. Volt egy olyan pont, amit felsoroltál, hogy a betegségek előrejelzése, ez rendkívül fontos lesz. Tehát, hogy Japán annyiban is laboratórium, hogy igazi előregedő társadalom, előrébb jár ebben, mint mi, ezért érdemes arra nézni, hogy hogyan próbálják ezt az egészet megoldani.
Felkészül Európa azért tegyük.
Igen, de az óriás nagy különbség nyilván most a világnézet kapcsán, ugye ott a kereszténység nem tudott gyökeret verni, tehát másfajta mentalitáson, hogy te is mondtad, ugye a robotok nálunk mi úgy nézünk a dolgokra, amik emberszerűek, hogy lelke van. Ugye a zsidó keresztény hagyományból test van, szellem, lélek, és van lelke, van tulajdonsága. Japánban nincs ilyen, tehát hogy nem nézik azt, tehát a robot lehet nagyon hasonló, nagyon emberszerű, azzal sincs gondjuk. A másik különbség Európa és Japán között, hogy Japán egy nagyon erősen homogén társadalom. Tehát van etnikai kisebbségek koreaiak, mondjuk, de nem olyan nagy mértékben. Most is a migráció úgy, ott nincs illegális migráció. Tehát Japán partján nem jelennek meg csónakok, és csónakokba 50-es, 100-as emberek. Van egy nagyon erős kiválasztási mechanizmusuk, elsősorban olyan országból hoznak be munkaerőt, aki konfuciánus hagyományhoz közelebb vannak, vietnámiak például, vietnámiakat hoznak be nagyobb mértékben, de hogy nagyon ügyelnek arra a dologra, hogy ugyanakkor a társadalmuk ilyen nagyon egynemű maradjon. Most több amerikai turistát olvasom, akik most mennek Japánba, hogy Japán viszont kicsit más, mint amit mi elképzeltünk, és ők is láttak régebben. Egy technológiában és ilyen fejlettségben elmaradóbb országnak írják le. Nem Európához képest, nyilván az amerikaiból tud kiindulni, ahol pedig ott az infrastruktúrális fejlesztés az aztán tényleg el van mindenhez képest maradva, de hát Japánnak megvannak ezek a problémák. De ha azt nézzük, hogy a előregedő társadalom felé megyünk, és ahogy te is mondtad, hogy az a probléma, hogy nem az a probléma, hogy az ember túlszaporodik, hanem hogy megyünk bele a spirálba. Tehát mint faj megyünk bele a kihalás spirálba, ami még 50-100 év, hogy mit csinálunk vele. Kínaiak erre azt mondják, hogy megoldjuk mesterséges mékkel, meg nem tudom mivel. Tehát hogy ott vannak ilyen ott mérnök válaszok vannak a legtöbbször. De hogy Japánban, amikor ezt mondják, akkor ennek emiatt megvan az alap, és ha csak azt el tudjuk érni, és ebből átvenni mondjuk Európába, de gondoljuk Magyarországról, bizonyos halálokok sokkal durvábban jelen vannak, mint Európa többi országában, vagy nyugaton, hogyha ezeket meg tudjuk előzni, tovább élnek az emberek, jobb körülmények között élnek az emberek, akkor ezt az egészet nagyon-nagyon megérte, és a mesterséges intelligencia körüli fejlemények, a gyógyszerfejlesztések, igen, a molekulatalálatok, az AlphaFoldnak az egész, amiért létrejött a protein hajtogatása kapcsolatos dolgok. Tehát, hogy azt mutatja meg, hogy itt most egy nagyon nagy forradalmi dolog előtt állunk és állhatunk, és olyan hatása lett, mint például amikor az antibiotikumot kitalálták. Tehát, hogy ennek lesz, ez ott a kérdés, lesz társadalmi hatása, de lehet nagyon jó hatása.
Köszönöm, hogy eljöttetek, folytatjuk majd. Önök pedig az Ez itt a kérdés, látták műsorunkat, újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on, valamint meghallgathatják a Spotify-on. A Cancel Culture a történelem kiemelt alakjait sem kíméli, szükségünk van-e hősökre, és ki dönti el, hogy kik lehetnek azok. Erről lesz szó a holnapi Ez itt a kérdésben, tartsanak velünk akkor is, én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Thank you.